a tanár úr? Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt. Most miről beszéljünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? Beszéljünk róla együtt. Most például arról, hogy milyen világban élünk. A mai műsor egy beszélgetés második fele, Gerő Péter szerkesztő műsorvezető beszélgetőtársa, Babarczi Eszter, szerkesztő, kritikus, publicista, esszéista, műfordító, eszme és művészettörténész, egyetemi oktató és kutató. A mai alkalommal a beszélgetés második részét halljuk, Milyen világban élünk, a címmel. Igaz-e vajon, hogy a legfelsőbb szinteken lévők is állandóan figyelik és figyeltetik egymást, és mindenki mindenkinek túl akar járni az eszén? Amikor kétszer meggondolod, hogy mit posztolsz ki a Facebookra, akkor már baj van. Vannak, akik egyszerűen kicsekkolnak az egészből. Azt mondják, hogy én nem olvasok híreket, nekem ebből elég volt, nem mérgezem magam. Csak hát ezzel a tájékozottságunkat is feladjuk. Feladjuk azt az igényünket, hogy megértsük a világot. Ez teljesen olyan, mint az elhanyagolt gyerekek viselkedése, ahol az egyik könnyekig hatódik, hogy ijesztgetik ugyan, de most kapott egy savanyú cukrot, a másik csak azon tud gondolkodni, hogy hogyan szökhetne meg, a harmadik begubózik, hogy valahogy túlélje. Mit tudnánk mondani azoknak az embereknek, akik rettegésből szavaznak a propaganda szerint? Öntudatot és bátorságot kéne adni az embereknek, öntudatot és bátorságot pedig mi tud adni? Az, hogyha a félelem kultúráját egy kicsit visszaszorítjuk. Gondoljunk arra, hogy aki mond valamit, neki vajon fűződik-e személyes érdeke ahhoz, hogy én azt higgyem, amit ő mond?
Én azt gondolom, hogy tanárként annyit tanulok minden nap a diákjaimtól,
ugye?
Ez fantasztikus. És az lett a, ugye van most ez a ChatGPT probléma, hogy a beadandókat a diákok vajon mesterséges intelligenciával iratják-e meg, és én nekem az lett a stratégiám, hogy olyan kérdést adok fel nekik, ami őket érdekli. És nem bánom, ha beszélgetnek a mesterséges intelligenciával, azt kérem tőlük, hogy jelenjen meg a te nézőpontról. És észre fogom venni, hogy megjelenik, vagy nem jelenik.
Nagyon jó.
Ott vagy-e mögötte, vagy nem vagy ott mögötte. 100 embernek szoktam a dolgozatát javítani, és abból talán, ha 5 van az, amit vissza kell dobnom.
Hát emlékszünk arra az időre, amikor például a zsebszámológépet tirgották. Aztán a matek tanárok rájöttek, hogy lehet olyan kérdést adni, amelyben mindegy, hogy valaki használja-e. Most a ChatGPT-vel, a mesterséges intelligenciával adja ez. Nagyon tetszik, amit mondasz. Hadd térjek vissza viszont még valamihez. Szóba került a legyünk éberek kapcsán. Azt mondtad, hogy nem úgy, mint a kommunizmusban. Én erre azt mondom, hogy a mostani rendszerben is azt látom, hogy a legfelsőbb szinteken lévők is állandóan figyelik egymást, figyelik és figyeltetik egymást, és mindenki mindenkinek túl akar járni az eszén. Tehát úgy gondolom, hogy ez minden olyan rendszernek sajátja, ahol egy szűk elit akarja a hatalmat kézben tartani, és egy gyomorszorítóan csúnya feltételezésem vagy érzésem van, nevezetesen az, hogy ami most történik, az nagyon egyértelmű fasizálódás. Nem azért, mintha ezt akarnák, hanem mert egy olyan rendszer épült fel, amelyik kirekeszt, amelyik megkülönböztet, amelyik hatalmat koncentrál, sorra létrehozza a fasizmus jellemzői.
Ez így van, ugye Ékónak van egy listája arról, hogy miről ismerjük meg a fasizmust, vagy mostanában Timothy Snydernek is szokták idézni a listáit, és valóban sajnos több ilyen dobozt becsekkelhetünk.
Igen.
És ez nagyon aggasztó. Én úgy gondolom, hogy még addig, még demokráciában élünk, amíg van esély leváltani a kormányt. De nagyon megnehezített most már ez a pálya, és a megfélemlítés taktikája egyre inkább stratégiává válik.
Igen.
A hatalmon lévők részéről, és ez valóban fasizálódás jelen. Tehát az, amikor a hatalom megfélemli, az már a diktatúra felé tivő út. Én azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy amikor kétszer meggondolod, hogy mit posztolsz ki a Facebookra, akkor már baj van. Amikor aggódnod kell amiatt, amit nyilvánosan megosztasz, akkor már baj van.
Amikor meg kell gondolnod, mert egzisztenciális gondot okozhat, hogy mit mondtál, kivel vagy azonos fényképen.
Így van.
Miközben olyan fényképet gyártunk percek alatt, amilyen csak akarunk. Valahol azt írtad, hogy a politikával nem fér össze a kedvesség, mivel a negatív kritika és a nagyotmondás jobban megragadja a hívek és bizonytalanok figyelmét. Ha olyas valaki pályázik a közös képviselői posztra, aki nem tudja azt mondani, hogy az én segítségemmel jobb lesz, hát az nem tehet más.
A média működéséből következik, tehát úgy vagyunk evolúciósan kódolva, hogy a negatív hírekre jobban reagálunk, mint a pozitív hírekre. És ezért a média is inkább a negativitás irányába megy el, hiszen kattintásokat kell gyűjtenie, és minél durvább az információ, annál jobban kattintunk. És ez az egész kattintás-centrikus médiavilág végeredményben még nyomasztóbbá teszi az életünket. Uh-huh. Úgyhogy nekem vannak is ismerőseim, diákjaim is, akik egyszerűen kicsekkolnak az egészből, azt mondják, hogy én nem olvasok sajtót, nekem ebből elég volt. Nem mérgezem magam, csak hát ezzel a tájékozottságunkat is feladjuk. Igen. Feladjuk azt az igényünket, hogy megértsük a világot.
Erre szokták azt mondani, hogy nem baj, ha nincs célod magaddal, majd lesznek, akiknek van céljuk.
Így van.
És hát az előbb fasizálódásról beszéltünk, aki ismeri a történeteket, az tudja, hogy a fasizmus elől nem lehet elbújni, abból nem lehet kimaradni. Tehát azt nem lehet kibekkelni, hogy majd akkor én elbújok a radar alatt. Úgyhogy valójában, aki megfosztja magát az ismeretektől, és ezzel megfosztja magát tulajdonképpen a cselekvés lehetőségétől, hát az magára borítja ezt az egész építményt.
Igen, tehát az a nehéz helyzet van, hogy a fiataloknak, akiknek egyébként is nehéz most az élet kezdett, mindenféle gazdasági meg társadalmi okból, ugyanakkor politikailag aktívnak kéne maradniuk ahhoz, hogy ez az ország ne menjen a levesbe, ha fogalmazhatok ilyen nagyon radikálisan. Én csodálom őket, hogy van bennük erő ehhez, vagy sokakat, akikben van erő ehhez, mert sokan inkább elmenekülnek. Tehát ezt is mondtam egy interjúban, hogy azt látom a diákjaimon, felmérések is ezt igazolják, hogy egyszerűen azt mondják, hogy akkor nem ez az én országom. És ez nagyon szomorú.
Igen, igen. Hadd kérjem a tanácsodat. Én már nyugdíjas vagyok, már viszonylag ritkán találkozom ezzel a korosztállyal. Mit teszel, hogy kizökkentsd őket abból az apátiából, hogy nem is akarok tudni a világról, illetve abból az érzésből, hogy nincs más lehetőségem, mint hogy meneküljek?
Én próbálom az agenciát, a cselekvőképességet növelni. Tehát most például ugye van ez az egész kedvesség projektem, amit most a Facebookon tolok, a kiállítás megnyitó után, és ezt bevittem az egyetemre, és akkor ott mondtam 86 diáknak, hogy csináljuk ebben a fél évben azt, hogy ti kis csoportokat alkottok, és kis csoportokban kitalálja minden csoport nyilván az én segítségemmel, hogy hogyan lehetne a kedvességet megjeleníteni, meg animálni, odáig elvinni, hogy mások is megérezzék ennek a fontosságát, felébreszteni a kedvesség iránti igény. Úgy, hogy kimegyünk és emberekkel beszélgetünk, vagy teszünk valamit, vagy fotózunk valamit, vagy írunk valamit, és így tovább. És akkor ezzel tulajdonképpen aktivizálom őket, és azt a lehetőséget teremtem meg, hogy ők úgy érezzék, hogy a maguk szűkösebb lehetőségeik között is alakítják a valóságot, hozzájárulnak valamihez, amitől jobb lesz együtt élnünk.
Visszakanyarodtunk a beszélgetés elejéhez, tudnilik, ha valaki bármiben egy kicsivel többet ad, mint ami elkerülhetetlen volna, akkor ez valahogy visszajön hozzá. És ezekhez a fiatalokhoz is valami vissza fog jönni, mert mostantól kezdve erre érzékenyek.
Én biztos vagyok ebben, és abban is biztos vagyok egyébként, hogy aki ebben a, ezzel az attitűddel indul neki, az boldogabb lesz. Tehát hirtelen felfedez saját magában olyan pozitív energiákat, amit őt is melegítik. Nem csak adok, hanem kapok is belőle.
Először is észreveszi, hogy ő is hat a világra, másodszor meg, amit korábban beszéltünk, erre válik érzékenyé, ezt veszi észre ő is a külvilágból.
Abszolút így van, így van.
És a pillangó hatás jutott még eszembe. Lehet, hogy egy apróságot csinál, de ki tudja, hogy az tovább gördülve milyen változásokat idézhet elő. Akár csak annyi, hogy valaki azt mondja, hogy nicsak ilyen is van, hogy így viselkednek.
Én hiszek abban, én abban is hiszek, hogy egy mosoly is megváltoztatja a napodat. Tehát, hogyha a nap elején valaki minden érdek nélkül rád mosolyog, az a nap át lesz hangolva.
És akkor én is másképp viselkedem valaki mással, valami más helyzetben.
Pontosan.
És ez gördül tovább, ez egy lavina, ahányat forog, annyival nagyobb lesz, tehát... De... Ezzel együtt, őszintén szólva, nincsenek igazán jó érzéseim. A most, amikor volt a 13. havi nyugdíj, meg a 14-nek az egynegyede. Az első gondolatom az volt, hogy ez olyan, mintha egy elhanyagoló vagy bántalmazó szülő a gyermekelhelyezési tárgyalás előtti hetekben elkezdene kilószámra csokoládét vásárolni a gyereknek. Bocsánat, hogy mindig ilyen buta példákat mondok, de úgy érzem, hogy ez nagyon szemléletes, és ma reggel, mikor a leendő beszélgetésünkről gondolkodtam, akkor jutott eszembe, hogy a csodába már. Hát ez teljesen olyan, mint elhanyagolt gyerekek viselkedése, ahol az egyik könnyekig hatódik, hogy éheztetik ugyan, de most kapott egy savanyú cukrot, a másik csak azon tud gondolkodni, hogy hogy szökhetne meg, a harmadik begubózik, hogy valahogy túlélje, a hideg futós a hátamon, amikor ebbe így belegondolok, mintha ez lenne a mai társadalmunk.
Ez a mai társadalmunk, és én, amikor ebbe a kicsit Don Quixote-i projektbe kezdtem, akkor azt mondtam, hogy 10 év. Tehát azt mondtam, hogy nem következő 3 hónap, mert a következő 3 hónap az rémes lesz, hanem 10 év. 10 évben kell gondolkodnom, és mint tanárnak, még pont 10 évig talán élek, meg tanítok, akkor mint tanárnak nekem 10 év alatt kell elültetnem azokat a magokat, vagy most kell elültetnem azokat a magokat, amik 10 év múlva talán hoznak valami gyümölcsöt.
Kedves Eszter, ne haragudj, azt mondom, hogy túl optimista vagy. Én úgy gondolom, hogy nemzedékváltás, mert a vonatkozó szakirodalom azt mondja, hogy akik rabszolgaságban születtek, ott 40 év vándorlás következik a pusztában. Ez... Számomra iszonyúan kínos érzés, mert én nem hiszem, hogy volna még 10 évem, ezzel együtt nem tudok ennél jobbra gondolni. Tehát akiben kialakultak azok a reflexek, hogy meg kell gondolnom, hogy kinek mit mondok. Nem tudom, hogy ez el tud-e múlni.
Én felmenő rendszerben gondolkodom, de azt gondolom, hogy a fiatalok azok, akikhez nekem hozzáférésem van egyébként is, és akiket formálok, és hogyha meg lehet nekik tanítani azt, hogy egymást támogatva bátrabbak fognak lenni, akkor már elértem.
Igen. Igen, és abban is igazad van, hogy akármilyen apróság elég. Fizikatanárként én azt szoktam mondani, hogy 1 kg 40 deka dusütött urán az ipari hulladék, még 10 deka az atombomba. Tehát atomonként összerakjuk, és egyszer csak van egy kritikus tömeg, nem tudjuk, hogy hol. És nem tudjuk, hogy az az atom, amelyet mi raktunk hozzá, az ebbe mennyire játszik szerepet. De hát nagyon örülök, hogy olyan emberrel beszélgethetek, aki hozzárakja a magáét, akkor is, ha annak az egy atomnak nem biztos, hogy látszik a közvetlen hatása.
Így van. Ezt szerintem mindannyiunknak vállalnunk kell, de az életünk lenne céltalan és szomorú, hogyha nem raknánk hozzá azt az atomot.
Mit tudnánk mondani azoknak az embereknek, akik most elhiszik a propagandát, és rettegésből szavaznak a propaganda szerint, a manipulációk szerint?
Hát ez nagyon-nagyon nehéz, mert ismert pszichológiai igazság, hogy akiben mélyen elültettek egy hitet, az nem fogad be semmilyen tényt, ami azzal a hittel ellentétes. Mert hiába mutatnánk nekünk számokat, tényeket, fényképeket akár, videókat, nem fogadja be, lepattan róla. Tehát én azt gondolom, hogy van egy rétege a magyar társadalomnak, akik elérhetetlenek, mert olyan mélyre hatolt a propaganda. Azt látom a saját diákjaimon, hogy mondják, hogy hát a nagymamával nem lehetett. Ő elmegy és leszavaz oda, ahova leszavaz, hiába tudja, hogy én nagyon nem értek egyet. Ő meg azt mondja, hogy hát te a háborúba viszik a gyerekeinket.
Igen.
És nem lehet erről lebeszélni. Tehát azt gondolom, hogy ha reálisak vagyunk, van egy különösen idős és alacsonyan iskolázott korosztály, akiket nem tudunk elérni, szeretettel kell velük bánni, és arra kell őket megtanítani, hogy nem kell gyűlölni azt, aki másképpen gondolkodik. Ennek van esélye. Tehát amikor az unoka azt mondja, hogy figyelj, nagyi, értem, hogy te elkötelezett vagy, és félsz attól, hogy elvisztek engem a háborúba, de én nem félek tőle, én nem oda szavazok, és kérlek, hogy azért maradjon meg köztünk a jó viszony.
Tehát azt mondod, hogy azt lehet elérni, hogy a karácsonyi vacsora közben a család ne ugorjon egymás tarkába.
Így van.
Körülbelül ez a maximum.
Így van, ez a maximum.
De a nagymama is megy szavazni. Aszerint, amit a propaganda mond, vagy aszerint, amit az istentisztelete hallott, mert instrukciókat kap, ott is szavazási instrukciókat, vagy a csoda tudja, hogy mi szerint.
Igen, hát én is járok Isten tiszteletre egyébként, és én nem kapok szerencsére szavazási instrukciókat, úgyhogy eltérőek a felekezetek ebből a szempontból. Ez egy, ahogy mondtad, generációs
így.
Azt gondolom, hogy az értelmiségnek van egy olyan feladata, hogy tanárként, könyvtárosként, orvosként, lelkészként ne tolja a gyűlösségnek a szekerét. Ez egy nagyon nagy feladat, amit egzisztenciális fenyegetettség miatt, vagy mert pénzügyileg kiszolgáltatottak, támogatásoknak gyakran nem vállalnak fel. De nagyon fontos lenne, hogy az értelmiség vállalja azt, hogy ellene tart a gyűlöletnek. Mert ha megtanuljuk nem gyűlölni egymást, onnantól kezdve már azt, amivel a beszélgetést kezdted, hogy leülünk és megbeszéljük és megtaláljuk a közös értékeket, sokkal könnyebben meg lehet valósítani. Mert azzal leülni, akit orknak tekintünk lényegében, mert ezt látjuk az interneten, orkos mémek
árulják
el, az ugye reménytelen. Tehát az ork az jön és átharapja a torkomat, azzal nem ülök le. Embernek kell tekintenünk egymást ahhoz, hogy le tudjunk ülni, és az, hogy embernek tekintsük egymást, az igenis a lelkészen, a tanáron, az orvoson, a helyi tisztségviselőkön múlna, és nekik van ebben nagyon nagy felelősség.
Nagyon-nagyon jó. Külön jó, hogy a felelősség szó is elhangzott. Most az jutott eszembe, hogy egyetemista koromban, mikor tanárnak tanultam, ott mondta az egyik oktatóm, és te is ezzel a három foglalkozással kezdted, hogy a tanár olyan, mint a pap meg az orvos. Ha egyszer az lett, akkor élete végéig az, és minden helyzetben az. És ez valami bődületesen nagy felelősség, és sajnos én is úgy látom, hogy sok helyzet van, amikor ezt valami okból nem vállalják fel.
Abszolút, tehát mintaadó a viselkedésében, abban, ahogy megszólal, tehát már nem is csak arról van szó, hogy ő hirdeti a propagandát, de az a nyelv, amit használ, az formálni fogja az ő diákjait, az ő híveit, az ő betegeit, és azt gondolom, hogy öntudatot és bátorságot kéne adni ennek a társadalmi csoportnak. Öntudatot és bátorságot pedig mi tud adni? Az, hogyha a félelem kultúráját egy kicsit visszaszorítjuk. Vannak nagyon bátor emberek, de ezek a nagyon bátor emberek aktivisták, és nem várhatjuk mindenkitől, hogy aktivista legyen. Ahogy mondtad, családot nevel, eltartja a gyerekeit, hazamegy a munka után, nem erre teszi fel az életét. Az volna a cél, hogy ne kelljen mindenkinek aktivistának lennie, hanem csak egy normális, természetes identitással mégis lehessen bátor annyira, hogy szól, hogy ezt a hangnemet azért nem kéne.
De hát ez is elég lehet, megint csak nyilván nem egy tanárnak kell elmagyaráznom, hogy nem tudhatjuk, hogy melyik gesztusunk az, amelyik 10 év múlva valakibe egy gondolatot föl fog ébreszteni, lehet, hogy ránk már rég nem fog emlékezni. Azt se fogja tudni, hogy azt a megfogalmazást kitől hallotta. Nem mindegy. A tanári pálya legnagyobb szépsége és legnagyobb tragédiája, hogy fogalmunk sincs, hogy melyik mondatunk, melyik gesztusunk fog kicsirázni, és ennek a tökje ugyanaz, mint amit az előbb a kíváncsiság kapcsán beszéltünk. Én így viselkedem. És tulajdonképpen ennyi.
Szerintem is a tanár a legtöbbet azzal tanítja, ahogyan megjelenik az osztály előtt, és ahogyan beszél hozzájuk, ahogyan kialakít velük egy viszonyt.
Igen.
A tananyagot rég elfelejtették, azt látod, meg 2 hónap múlva sem emlékeznek rá. De az emberi attitűdre emlékezni fognak.
De hát nem is ez a lényeg. Az igazat megvalva én se arra emlékszem, hogy a matematika tanítása című tantárgyban mit tanultam annak idején. Arra emlékszem, hogy Péter Rózsa néni, aki a matematika professzorok egy legendás képviselője, ő hogyan viselkedett, és hogyan kezdett a 160 fős évfolyammal kiabálni, amikor úgy érezte, hogy valamilyen kérdésre valaki nem a szerint válaszolt, hogy meggondolta, hanem megpróbálta kitalálni, hogy ő milyen választ vár. Az ilyen esetek azok, amelyek évtizedekre meghatározzák a hozzáállást, a viselkedést, az értékrendet.
Teljesen egyetértek ezzel, és ehhez az kell, hogy egy kicsit még visszatérünk a politikához, hogy a tanárokat méltóságteljes, autonóm embernek tekintsék. Tehát, hogyha a tanár méltóságát, autonómiáját eltiporják, akkor az a tanár összetörik, akkor az a tanár nem tud példát mutatni méltóságteljes, autonóm emberként, és ezt én azért nagyon haragszom a jelenlegi kormányzatra, mert hogy amikor a belügyminiszter arra rendelik a tanárokat, és kialakul egy ilyen rendőri, fenyítő mentalitás, az tönkre teszi az oktatást szerintem. Az oktatásnak ezt a nagyon érzékeny, nagyon pszichológiai részét. És ezt, hát ezt én nem tudom megbocsátani.
De jó, hogy ezt szóba hoztad. Itt ugyanis ténylegesen arról van szó, hogyha a diák azt látja, hogy a tanár magát összehúzva épp tölti ki a nem tudom milyen portfóliót, akkor a diák azt mondja, hogy ez a figura legyen előttem hiteles. Neki higgyek el akármit? Hát neki még azt se hiszem el, hogy a vízbe mártott testvennyit veszít a súlyából. Hát ez egy senki. És nem tagadom, hogy én is úgy érzem, hogy a jelenlegi kormányzat összetéveszti a közoktatást a katonai kiképzéssel, és a gyermekotthonokat a büntető századdal. Teljesen bizarr.
Én is így látom. Tehát én általában árnyaltan szeretek fogalmazni politikával kapcsolatban, és azt gondolom, hogy vannak fontos, méltánylandó jobboldali célok, és meg kell ezeket értenünk, de az, ami az oktatással történt, az egy tragédia. Ezt már nem tudom máshogy fogalmazni, ez egy nemzeti tragédia, ami nemzedékekre tönkre várja az országot.
Ez nem is jobboldali cél. Hát nincs olyan jobboldali cél, hogy butítsuk el az embereket, vagy hogy az legyen az eszmény, hogy minél korábban abba hagyjam az iskolát. No, ennek az okaiba nem tudom, hogy bele tudunk-e menni. Abban biztos vagyok, hogy most megint úgy beszélgetünk, hogy beigazolódik az a korábbi sejtésem, hogy nagyon más szóhasználattal, időnként nagyon más gondolatmenetekkel, de nagyon azonos véleményeken állapodunk meg, és ez számomra azért rendkívüli érzés, mert a matematikában és a természettudományokban az számít igazi bizonyítéknak, ha valamit két eltérő gondolatmenettel is be lehet bizonyítani, két eltérő gondolatmenet is ugyanoda vezet. Nem tagadom, én időnként zavarban vagyok, mert a szipiszunk szerinti két kultúra esetében én a túlpartról integetek most, és tulajdonképp le vagyok nyugözve azon, hogy mennyire mégis ugyanoda jutunk.
Ez nekem is nagyon erős megerősítés, de azt gondolom, hogy ha két kultúrába szocializálódtunk és dolgozunk is, azért állampolgárok vagyunk, és állampolgárként, értelmiségiként gondolkodunk dolgokról, ugyanazt nézzük, mondjuk így. Más a szocializációnk, de ugyanazt a problémát látjuk, és hogyha ugyanarról a problémáról beszélünk, akkor végső soron kialakulhat valamiféle egyetértés, legalább a diagnózisban.
Ott tegyek föl befejezésként egy teljesen lehetetlen kérdést. Milyen tanácsot tudnánk adni annak a hallgatónak, annak a nézőnek, aki nem politológiai szakember, nem is akar az lenni, nem mesterséges intelligencia szakember, nem is akar az lenni. Érzi, hogy valahogy nincs egybe az a kép, amelyet ő a médián keresztül a világról kap, de ebben sem akar úgy elmélyedni, hogy ennek tudósává váljon. Hogyan védheti meg magát az ellen, hogy manipulálják? Tudunk erre valamit mondani?
Én azt szoktam kérni mindenkitől, ami nagyon nehéz, hogy ne hagyjuk, hogy érzelmileg elragadjon minket az, amit a politikai propagandából árad, hanem tartsunk egy kis szkeptikus távolságot, és nézzük meg azt, hogy mi az, ami az emberi kapcsolatainkat, a közvetlen környezetünket jobbá teheti. Tehát mi az, ami a kisboltosnak jó, mi az, ami a GLS szolgáltatásnak jó, aki hozza nekem a csomagokat, most csak a saját életemből
tudok
példákat. Mi az, amitől én a villamoson jobban érzem magam, és ezekre a dolgokra figyeljünk, mert ezek azok, amik az életünket meghatározzák. És a nagy ígéretek, a nagy mondások, az, hogy szuverenitás, meg az, hogy külföldi befolyás, meg az, hogy nem tudom én milyen nemzetközi szervezetek, ezeket engedjük el. Ez manipuláció jó részt, ez retorika. Nézzük meg azt, hogy a saját életünkben mi hogyan csapódik le.
A saját életünkben, saját környezetünkben.
Saját munkahelyünkben.
Valójában csak egy kétbetű szót hiányoltam abból, amit mondtál, ez a szó az, hogy is. Tehát ami jó nekem a boltban, de jó a boltosnak is,
így
és
van.
Jó a GLS-nek is, és lehet ilyen megoldást találni.
Így van, abszolút ebben. Azt gondolom, hogy a politika az arról szól, hogy az életünk jól működjék. És kérjük ezt számon rajta.
Uh-huh. És azért politikáról beszélünk, és nem monotikáról, bocsánat a buta szójátékért, mert azt várjuk tőlük, hogy mindezeket összehangolják egymással.